Tribün. A Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belevágunk a legújabb adásunkba, iratkozzatok fel mindenképpen a csatornánkra a YouTube-on, kapcsoljatok be az értesítés gombot a kis csengővel, és kövessetek be minket Instagramon és TikTokon is.
Mai adásunk vendége, Monoki Lehel, az Arena 4 kommentátor és műsorvezető, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad.
Köszönöm én is a meghívást.
Hát vágjunk is bele akkor, és ugorjunk picit vissza az időbe. Mikor kezdődött nálad a futball iránti rajongás,
semmi
nagy szerelem?
Semmi a pólómra, hát, vagy
egyébként nagyon menő.
Nem is kezdjük, ki nagyon neked. Köszönjük, megtisztelő.
Na, igen.
Tehát én csak úgy elmondom, hogy ugye beálltam, mi még ugye nem találkoztunk, igen. Beálltam az autóval, és akkor megláttam egy tribünös embert, hogy itt mászkál az utcán.
Azt hittett valami műszaki ember, vagy a
nem is kameraman.
Nem, ezt gondoltam, valami rajongó.
Igen, igen, te rajongód vagyok, igen.
Az első.
Hallod?
Tudom, már megszoktam. Tőled még nem.
Majd fogod.
Adás előtt már elkezdődött.
Na, igen. Szóval igen, tehát gyerekek
na, jártál ilyenkor, nálunk pár éve.
Pár éve, igen. És én mindig azt néha elhívnak tanítani, meg előadást tartani, és van egy trükköm, amikor belépek a terembe, egy baromi nagy leukoplasztot ragasztok ide a homlokomra. Így. Mintha megsérültem volna. És akkor az a játék, hogy bemegyek, és mondjuk vannak 30-an, és akkor megkérdezem, hogy na gyerekek, akkor mi lenne az első kérdésetek hozzám interjú helyzetben? És írjátok le egy papírra, és adok rá, mit tudom én, fél percet. 30-ból 28-an nem azt kérdezik meg, hogy mi van a fejemen, vagy a fejemmel. És erre szoktam mindig azt mondani, hogy figyelni és reagálni. Tehát szerintem ez a két legfontosabb, amikor interjú helyzetbe kerülsz. És, tehát egy természetes helyzet az, hogyha beszélgetsz valakivel, találkozol valakivel, ott van egy baromi nagy raktapasz a fején, csak megkérdezed, hogy mi a franc történt veled, nem? Na, ez csak a pólóra jutott eszembe.
Jó, hát mi már megszoktuk azért, mentségünk.
Hogy mi mindig egy ilyen tribünös pólós pasasüli.
Minden vedékünk tribünös pólóra.
Jó, mindenki kapott? Én azt hittem csak én.
Nem, egyébként szerintem.
Ja, jó, van akkor.
Szerintem csak te kaptál, vagy még egy vendég.
Mondom, még Faragó Ricsi talán.
Ricsi?
Igen, még
ne, meg Gera Zoltán.
Igen, úgyhogy szerintem.
De rajtok nem áll ilyen jól.
Hát az biztos, nincsen ekkora bicepszük.
Sikerült kiprovokálnom, köszönöm.
Na és akkor térjünk vissza az eredeti igen. kérdésre.
Az mi volt?
Hogyan indult a futball iránti rajongás szerelem? Vagy a sportok iránt? Futball volt az első?
Foci, igen, a családból abszolút. Tehát szerintem sokaknak apukám focizott, Erdélyben első osztályú játékos volt, a Bölöni Lászlóval futballozott együtt. Áldon foci ment nálunk, ott az elején nem szerettem, aztán megszerettem, úgyhogy ez így alakult. 10-11 éves voltam.
És volt, ami más is érdekelt esetleg, nem tudom, motorsportok, Forma 1.
Mesék vagy valami. De kézilabda, tenisz, tehát inkább a labdajátékok.
És játszottál versenyszerűen is?
Foci, igen, az megvolt. Ezeket már elmondtam ezerszer, kérdezzetek már magát, amit még nem mondtam el. Fociztam Fradiban, abba hagytam, mert jobban érdekelt a sportriporterkedés, és akkor így 16-17 évesen elkezdtem tévézni.
És nehéz volt ott hagyni a futballt, vagy annyira nem szeretted, vagy nem voltak olyan edzőid, volt esetleg rossz élmény?
Jó voltam egyébként a fociban, tehát én a Fradi ifi csapatáig jutottam, nekem az idősebb Albert Flóriánnak a fia, tehát aki a BL csapatban játszott, ő volt az edzőm. De mondom, jobban érdekelte ez, tehát mondjuk néztem egy meccset, és nem magát a játékot figyeltem, nagyon sokszor azon kaptam magam, hanem azt, hogy milyen a kommentátor, mennyire irigykedek a kommentátorra, amikor kint van egy helyszínen, és úgy érződik a hangján, tudjátok, hogy recsegősebb a hangja. Ma már ugye tök steril az egész, mert javult a technika, meg minden, de azért a 90-es évek közepe, 90-es évek vége, akkor még azt lehetett érezni a hangjából a kommentátornak, hogy a helyszínen van, és ezt baromira irigyeltem.
És akkor ez egy tudatos döntés volt, hogy akkor te kommentátor szeretnél lenni, műsorvezető szeretnél lenni, és akkor úgy kezdted kialakítani a pályadat, olyan döntéseket hoztál, hogy ez az út oda vezessen, ami mai nap vagy.
Nagyon tudatos voltam e tekintetben, nem az, hogy tehát manapság nagyon gyakran hallom, mikor megkérdezem pont a diákoktól, hogy Na, mivel szeretnétek foglalkozni, műsorvezető? Én nem, engem minden érdekelt. Tehát én, amikor a telesporthoz kerültem 17-18 évesen, akkor én mindent csináltam, de szó szerint. Tehát olyan is volt, hogy boltba rohangáltam valakinek péksütiért. Tehát, de nagyok között voltam. Tehát Ricsi, akit említettetek, ő is akkor ott dolgozott, Knézi Jenőtől kezdve, Faragó Ricsi, Méhes Gábor, Gulyás László, tehát én ilyen szakemberek között nevelkedtem tulajdonképpen.
És mi volt az az alaptulajdonság, ami eljutatott végül arra a szintre, hogy oké, hogy minden érdekelt, meg előtte sportolói mentalitásod volt, de azért mégis kellett ott egy olyan alázat, hogy ezek alatt az emberek alatt te megáld a helyed, tud azt csinálni, hogy akkor még le kell mondani az embernek a
hát
kevés,
mindenről le kellett hát igen. mondani, mert ott én reggeltől estig bent voltam annak idején, tehát ez így volt szokás, és azért is a mai fejemmel az egy nagyon, nagyon nagy előnybe kerültem, mert tényleg mindent megtanultam. Tehát amikor ma nekem valamire valaki azt mondja, hogy nem lehet, akkor én pontosan tudom, hogy lehet, mert én már azt végigjártam ezt a lépcsőfokokat. Tehát pontosan tudom, hogy a tévézésben mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet. És nagyon sokat tanultam abban az időszakban, saját magamról is, a szakmáról is, a tévézésről, szóval az egy nagyon jó időszak volt, és aztán a telesport után én átkerültem a sporttól egy teljesen más közegbe, az még inkább adott az én személyiségemhez, az én fejlődésemhez, ott rengeteg élő műsort csináltam, ott szinte csak élőben dolgoztam. Ott is szerintem egy nagyon komoly előnyre tettem szert, 20 évesen gyakorlatilag.
Könnyű volt a nagyok között fiatalként nem. dolgozni, vagy meg kellett küzdened minden egyes információért, mennyire voltak nyitottak, mennyire voltak segítőkészek?
Az elején nem, de ez tök természetes. Tehát ameddig nem látod valakin azt, hogy adott esetben ügyes, tehetséges, szorgalmas, alázatos, nyitott, addig van egy kétkedés, és én ezt azért elég erőteljesen tapasztaltam is annak idején. Volt olyan, hogy könnyes szemmel a WC-n töltöttem pár percet a telesportban, mert nem feltétlenül esett valami jól. De Gulyás László például nagyon keményen fogta az oda kerülő fiatalokat. De utána eljutottunk például vele egy olyan szintre, hogy ő volt az, aki egy hosszú, nem is tudom hol, Szolnokon, kosármeccsen voltunk együtt, és ő volt az, aki hazavitt utána, mert eljutott egy olyan szintre a kapcsolatunk, valószínűleg látta, hogy nem azért vagyok ott, hogy kellemesen eltöltsem az időt, hanem valamit szeretnék is kezdeni ezzel a karrierrel, meg ezzel a pályafutással, ezzel a szakmával. És utána ez javul. Csak nyilván először valamit azért bizonyítani kell, egy kicsit meg kell melegedni az adott helyen, tehát nem, az nem úgy megy, mint ahogy sokszor látom manapság, hogy valaki megbotlik a kamera előtt, és már műsort vezet. Tehát azért annak idején ez nem így volt.
És ez igazából hozzásegített ahhoz, hogy jobb kommentátor, jobb műsorvezető, jobb televíziós legyen, jobban kezeld a nyomást, a kommenteket tud kezelni, az élőnek a helyzetét tud kezelni.
Hát persze.
Vagy voltak itt azért olyan mondatok, ami mondtad, hogy sírtál ott a WC-ben, hogy volt, akik emiatt abba hagyták, és emiatt mondjuk elvesztek tehetségek, vagy ez a közeg kell ahhoz, hogy megszűrje azt, hogy ki az, aki valóban ide való.
Szerintem ez nagyon sok szakmával van így egyébként, tehát például most a Juhár Tominak, a szakértőnknek a fia elkezdett az orvosi egyetemre járni, és azért ott hallok sztorikat, ennél még sokkal cifrábbakat is, tehát igen, tehát minél nagyobb teher nehezedik rád, annál jobban ezt vagy megszokod, vagy ott hagyod a pályát, és igen, annak idején a telesportban is volt azért jó néhány, mi nem is tudom, 5-6-7-en kerültünk oda fiatalok annak idején, 2002-2003 környékén, és van, aki a pályán van a mai napig, viszont van, aki már nem.
És hogyha azt nézzük, hogy nyilván pályakezdőként te egy álmot próbáltál valóra váltani. Na most tudjuk azt, hogy egy álom valóra váltásának az első lépcsőfoka az valószínűleg nem túl gyümölcsöző, akár pénzügyileg. Ezt 20 évesen könnyű volt átvészelni, vagy mennyire tudtál függetlenedni akár az otthontól, stb.
Hát a családnak ebben szerintem nagyon fontos szerepe van, az én családomnak legalábbis, tehát a szüleim, nagymamám, tehát Egyrészt ez, amit mondasz, tehát az elején szerintem én 3-4 hónapig egy fillért nem kerestem, úgyhogy reggeltől estig bent voltam a telesportban, és aztán nyilván, hogyha ügyes vagy, ha jó vagy, hát volt olyan, hogy már később a Digisportban egy szobában maradtam egy gyakornok sráccal, és a második kérdése az volt, hogy én mennyit keresek. Tehát nekem eszembe nem jutott volna erről faggatni, de nem is érdekel, tehát hogyha te szenvedéllyel csinálod ezt a szakmát, érdekel ez a szakma, akkor nem azért csinálod, hogy te mennyit. Nyilván fontos, de az úgy is jönni fog, hogyha ügyes vagy. Szóval a családnak ebben nagyon fontos szerepe van nyilván, meg az, hogy én, mit tudom, én mondjuk külföldön tanulhattam, ami nagyon fontos még ebben a szakmában, és szerintem viszonylag keveset beszélünk róla, az idegen nyelvtudás. Enélkül te lábon vagy lőve. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag nincs karriered ebben a szakmában.
Meg mondhatjuk, hogy ez egy hivatás, nem egy foglalkozás, hogy nem a pénz számít, meg az, hogy esetleg hova tudod pozícionálni magadat, hanem azért csinálom, mert szereted, van egy ilyen küldetéstudatod, és akkor nálad is ez az volt, hogy ezt szerelemből csináltad.
Hát persze, én tudtam, hogy ezt akarom csinálni, nekem ez volt a célom, ezért küzdöttem, ezért keltem fel, ezért mentem, ezért csináltam, sok-sok lemondással, tehát azért azt nagyon sokan elfelejtik, hogy ez egy hétvégi meló alapvetően, tehát péntektől vasárnapig vagy hétfőig mondjuk, tehát nekem teljesen más az életem például, mint aki egy más típusú munkát végez hétfőtől péntekig, úgyhogy persze, de én ebben nőttem bele ezzel, tehát így teltek az éveim, tehát most már túl a 30-on, gyakorlatilag mindig ezzel foglalkoztam, úgyhogy nekem meg ez a természetes.
Volt olyan pontja, amikor úgy voltál vele, hogy na, bedobod a legmélyebb sarokra és veremre, és ott hagyod az egészet?
Nem.
Mert ezért nagyon sok hivatás, elhivatott ember van olyan ponton, hogy azt mondja, hogy fú, azért de jó lenne valami mást is kipróbálni.
Mindig történik valami, azt veszem észre az én pályafutásomban, ami eltelik egy kis idő, és amikor már éppen kezdene jönni az a pillanat, amit te mondasz, hogy úgy egy kicsit monotonná válik, és azt érzed, hogy valami mást is csinálnál, akkor mindig jön valami olyan lehetőség, ami egy váltást hoz az életben, és elindít egy másik irányba.
Ilyen módon te akkor szerencsésnek tartod magad, hiszen ha úgy veszük, akkor minden összejött.
Hát azért remélem, hogy 38 évesen még nem minden, meg azért van még előttem feladat, meg kihívás, de nagyon sok mindent tapasztaltam már, igen.
Hogyan kerültél át a Digisporthoz? Hogyan jött ez a lehetőség?
A Digisporthoz 2009-ben az induláskor, tulajdonképpen pár héttel az indulás után, és pont ezt is a Telesportnak köszönhetem valahol, mert ott ismerkedtem meg Kristóf Péterrel, aki annak idején ott szerkesztőként, meg kommentátorként dolgozott, és gyűjtött maga köré egy csapatot a Digisportnál, és ő hívott. Én meg boldogan visszatértem a sporthoz, mert akkor már azért évek óta nem sporttal foglalkoztam a televízióban.
Hát is ehhez az időszakhoz köthető a három oroszlán, amit nagyon-nagyon sokan szerettek, ismertek, és hát ott hárman beszélgettetek, Salú Istvánnal és Bánki Józseffel a Premier League mérkőzéseiről, eseményeiről.
Igen.
Mi volt annak a műsornak a sikerének a titka?
Hú, a jó kapcsolat, meg a barátság, az, hogy számomra hiteles emberekkel beszélgettem hétről hétre. Volt egy olyan fesztelen, jó hangulatú, baráti kapcsolat, meg van is, ami érződött a műsorokon. Tehát ott nem arról volt szó, hogy te beléptél a stúdióba, és akkor kint az öltözőben felvettél egy szakértő ruhát, meg egy műsorvezető ruhát, tehát egy szerepet, hanem ők, meg én is olyan vagyok, voltam ott a stúdióban, mint az életben, és ezt nagyon tudja díjazni a néző, mert érzi azt, hogy mikor kamu az egész, meg valaki mikor játszik szerepet, mikor nem természetes, és mikor az. És azt úgy szeretik szerintem az emberek, hogyha valaki olyan a képernyőn, mint az életben is.
Volt olyan, amikor játszottál szerepet, vagy még sosem?
Nem szoktam szerepet játszani.
Akkor mindig önmagadat adod, akár kommentátor, nem is tudnék vagy akkor műsorvezető.
Nem tudok máshogy létezni.
Ha azt mondod, hogy a Ugye nagyon sok minden érdekel téged. Volt olyan esetleg, hogy műsorba, műsorgyártásba, vagy akár így a produceri szerepbe is beleszóljál, egy-két dolgot úgymond te szabjál meg magad körül?
Hát olyasmi nem történik az adásokban, amit én nem szeretnék, inkább így fogalmaznék.
Beszéltünk erről a három oroszlánról, hogy mennyire kötetlen volt, mert mennyire szerették a nézők, mennyire volt egyébként ez rendezett, hogy akár a poénoknak a megbeszélése, vagy
hát pont
vagy
ez
kinek a szerepének
már,
a leosztása.
Az már egy szerep lett volna, tehát ha mi megbeszéljük előre, hogy na ez lesz a poén, akkor már az egy szerep, mert akkor úgy kell viselkedned, hogy ez a poén kijöjjön. Tehát ezek spontán módon jöttek a Dodiból is, vagy jönnek a mai napig a Salecból is. Ezt nem lehet szerintem megrendezni, mert ahhoz nagyon profi színésznek, vagy humoristának kell lenni, azok meg nem vagyunk.
Egyszer sem izgultál, mondjuk, tehát, mert azt lehet rajtad észrevenni, hogy akár ezek is olyanok voltak, hogy beültetek, azt lehoztátok. Önmagatokat adtátok.
Ez sok év rutin volt.
Mindig van izgalom, tehát most leültem veletek beszélgetni, nyilván van egy nem izgalomnak hívnám ezt, hanem egy olyan jóleső druknak, ami hogyha az ember mikrofont lát, akkor úgy beindul. Biztos ti is így vagytok. Persze. Ezzel, hogy ad egy olyan lendületet az embernek, és ez van bennem a mai napig. Ha ez hiányzik, ha ezt megérzem, hogy hiányzik, akkor baj van.
Igen, akár vagy bármennyire hullafáraszt, vagy beteg, ahogy mondjuk elindul a felvétel, eltűnik.
Volt
vagy
ilyen,
megszűnik.
Hogy betegen ült be az ember, és érdekes módon arra a 90 percre, hogy például emlékszem, hogy talán Madridból közvetítettem foci meccset, BL-t, és olyan iszonyúan köhögtem az azt megelőző napokban, tehát teljesen váratlan pillanatokban, hosszú percekig, hogy én tényleg azt hittem, hogy ezt nem fogom tudni megcsinálni, és nagyon érdekes módon kiértünk a stadionba, és az, amiről beszéltünk, tehát ez a úgy átveszi az ember teste, szervezete, egyúttal háttérbe szorítva a betegséget, vagy meg mindenféle nyavaját a szervezetedben, hogy csak erre figyelsz. Aztán persze összeesel, és háromszor meghalsz, de ameddig a feladat van, addig ez visz előre.
És ez mindig megvolt? Tehát mondjuk térünk vissza az első megszólalásodra, amikor mikrofonhoz jutottál.
Az nem élő volt, de ugyanúgy, tehát az 17 évesen, ha most megint visszaugrunk a digitalesport előtti korszakra, az egy Esztergom TV-beli foci meccs volt, talán egy felcsút meccs éppen. Az akkor épp nem hivatalban lévő miniszterelnökkel, aki csereként lépett pályára.
Csináltad vele interjút?
Igen, utána, igen. Megkérdezte, hogy honnan jöttem, mondom, Esztergom TV, és akkor mondta, hogy jó. És akkor a meccs után beszélgettünk szerintem egy jó 10 percet.
Beszéltük itt a stadionokat, hogy nagyon hamar beszippantja varázsa az embert. Melyik stadion, melyik mérkőzés maradt meg leginkább benned?
Helyszínről? Hát most legutóbb például az arénán hirtelen akartam mondani, Bayern Lipcse meccs, amikor nyert ugye a Lipcse Münchenben, és ugye majdnem azt lehetett hinni, hogy a Bayern elveszíti a bajnokságot. Az egy nagyon katartikus pillanat volt azért is, mert ugye magyar játékosok is futballoznak a Lipcsében, mi is ott voltunk, tudtuk, hogy sokan nézik azt a meccset, utána tudtuk élőben kapcsolni a Dominikot, úgyhogy az egy nagyon emlékezetes meccs volt ugye a közelmúltból.
És akár találkozások, akár nagy sztárokkal, olyanok, akikért te is rajongtál?
Van olyan, sok van olyan, de most lehet egy kicsit ilyen arcoskodásnak tűnni, de már nem hat meg az, hogyha mögöttem besétál Lothar Matthäus, vagy mit tudom én, tök mindegy, kit mondok, mert már túl vagyok ezen, mert már találkoztam velük, mert már láttam őket, egy-kettővel interjút is készítettem, és pont az Arena 4-nek köszönhető az is, hogy most már azért elég sokat forgattunk tavasszal Németországban meccseken, és most már Lothar Matthäus jön oda például köszönni nekünk egy-egy forgatáson, mert valószínűleg egyébként, amikor Magyarországon van nagyon sokat, Arena 4 adja a Bundesligát, lehet, hogy a fizimiskánkat ismerte, már ismeri, mert meglátott Münchenben is minket elég sokat. Szóval ezek olyan dolgok, hogy előbb-utóbb hozzászoksz még ahhoz is, hogyha tényleg az egy négyzetméterre jutó sztároknak a száma elég magas azért ezekben a stadionokban.
Tehát ilyen szinten bakancslistás, akár stadionok, emberek, interjúalanyok, ilyeneket nem gyűjtesz, inkább a szakmában van neked bakancsista.
Meg az adott meccsből mondjuk a legtöbbet kihozd. Tehát a Lipcse meccs után például nagyon sajnáltam azt, hogy persze Dominik gólt szerzett, interjúztunk vele, de mondjuk nem sikerült a Tuhellel a meccs után beszélni, vagy a Marco Rózéval. Tehát mindig az adott meccshez kapcsolódó főszereplőket igyekszik ilyenkor az ember, és nem az nevekben gondolkodik, hanem az azon a meccsen főszerepet játszott kulcsfigurákkal interjúzni. És aztán ez van, hogy összejön, van, hogy nem.
Hogyan néz ki egy olyan hétvégéd, mikor mondjuk helyszínen vagy kommentátor, akár a elindulástól a hazaérkezésig, mert gondolom nagyon sokan csak azt gondolják, hogy beülsz, lekommentálod a meccset, aztán jössz, de bőven van még feladat.
Hát én mindig, aki ezt gondolja, azt szoktam mondani, hogy cseréljünk, és akkor az kiderül, hogy az hogy is van. Hát elmegyünk egy-két nappal előtte, általában az egyik szakértőnkkel. Én általában ilyenkor az Arena 4-en forgató riporter vagyok, ami azt jelenti, hogy akár előre leszervezett találkozók, akár most szerencsénk van ugye a Bundesligában, mert elég sok magyar szereplő van, tehát ott is azért meg kell vívni a komoly csatákat, hogy neked összejöjjön egy Löw Zsolt interjú mondjuk Münchenben. Tehát mi úgy utaztunk ki például valamikor a kinevezés után áprilisban, hogy lehúzták az interjúnkat, és mondtam, hogy oké, nem baj, kimegyünk, és majd ott, egyébként nagyon sok mindent lehet a helyszínen is, ott ha ügyes vagy, és feltalálod magad, és aztán mit ad Isten, csak összejött a Löw interjú. Kellett hozzá Juhár Tamás is, aki nagyon jó kapcsolatban van Löw Zsolttal, meg egy pár telefonhívás, de összejött. Tehát van, amikor a szerencse is melléd áll, hogyha adott esetben úgy van, de forgatunk sok-sok anyagot a műsorokba, nagyszerű szerkesztőkkel dolgozhatok itthon együtt. Ugye a szakértőket látják a képernyőn, a szerkesztőket, akik szintén a csapat tagjai, őket nem. Úgyhogy ezért is szerintem nagyon megérdemlik, hogy elmondjam a nevüket, akikkel én közvetlenül dolgozom, Tóth Ádámmal, Élesztő Zoltánnal és Fekete Zoltánnal. Mind nagyon profi, rátermett fiú, kettejükkel lehúztam 15 évet, vagy 10-valahány évet a Digisportban. Átjöttek ők is, és a német magazint pedig a Tóth Ádámmal csinálom.
Mi volt az oka a váltásnak?
Elfáradt a dolog egy picit a végére. 12 évet húztam le a Digisportban. 12 évet, igen, 2021-ig. Nagyon jó csapat volt, és már csak a szépre emlékezik ilyenkor az ember, de a vége felé már voltak azért olyan esetek, amik nekem nem tetszettek, és jókor jött egy olyan megkeresés egy olyas valakitől, akivel annak idején én még a Digi indulásakor kerültem kapcsolatba, és ő is szerepet játszott a Digi Sport indulásában, csak aztán ő pár hónap után más kihívásokkal került szembe, és utána ő már nem volt tagja a Digi Sport életének, Borsány András, aki több hazai sportcsatornának a létrehozásában is részt vett. A Sport TV-től kezdve a Digi Sporton át, most az Arena 4-nek ő a vezetője. Ő keresett meg. Mindig valahogy volt egy olyan érzésünk egymással kapcsolatban, hogy még adott esetben lehet, hogy fogunk mi még együtt dolgozni. Én éreztem egyfajta nyitottságot az irányomban részéről. Én is nagyon respektálom az ő tudását, azt, hogy ő nagyon sok mindenben a lehetőséget látja, és nem azt, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. Ez nekem nagyon fontos, és általában amit ő fölvázolt nekem annak idején 2 évvel ezelőtt, amikor én érkeztem, annak szerintem a 100%-a megvalósult. És azért ez nagyon ritka a mai, nem csak tévés piacon, hanem a mai világban is, hogyha kicsit a saját életetekbe belegondoltok, hogy azért ez egy nagyon-nagyon kegyelmi állapot.
Nehéz volt ott hagyni a Premier League-et, és váltani a Bundesliga-ra, hiányzik a Premier League, vagy ebből a szempontból is jó volt 12 év után váltani, hogy új csapatok, új liga, új impulzus.
Nem hiányzik, mivel adunk Premier League-et.
Ja, igen. De hogy...
hogy készültél fel, Ákos? Könyörgöm.
Áron,
na, tessék, keresztapának elfogadsz, remélem.
Igen.
Áron.
De hogy az elején akkor Bundesliga volt, és utána igen. akkor lett a Premier League is, hogy nem volt ott egyébként ebből a szempontból nehéz döntés?
Ez is egy olyan aspektusa volt a váltásnak, amit én lehet, hogy tudtam, hogy lesz Premier League.
De értem.
Idővel.
Lehet, hogy és tudtad, lett. Tehát ezt hogy érted? Tudtad, mert voltak információid, vagy...
Hát nyilván azért egy...
dolgoztál azon, hogy legyen.
Egy váltásnál nagyon sok mindent körül jár az ember, és nagyon sok információt igyekszik begyűjteni akár honnan, vagy akár merről, vagy adott esetben attól a valakitől, aki téged megkeres, és nagyon vonzó, biztató, és nagy terveket vázolt fel nekem az András, és ezekben szerepelt annak a lehetősége is, hogy adott esetben előfordulhat az, hogy nagy angol focit is adunk.
Hogyha a szakmai életutadat nézzük, akkor nyilván az elején te is úgy indultál, hogy volt egy példaképed. Uh-huh. Először is nyilván az érdekelne, hogy ki volt a te példaképed, akit utol akartál érni, illetve nyilván azt is vegyük számításba, hogy manapság, ahogy mondtad is, hogy van, hogy már te tanítasz embereket. Ilyen szinten milyen céljaid vannak, miket szeretnél átadni a fiatalabbaknak?
Hát például, amivel kezdtem, nekem ez a mániám az, hogy figyelni és reagálni, és nagyon sok fiatalból ez hiányzik, viszont vannak nagyon ügyes fiatal emberek, fiatal lányok, adott esetben az én csoportjaimban is, és az mindig egy jó dolog, mikor elkezdjük a közös munkát, kezdjük valahonnan, ugye általában rögzülnek ezek a feladatok, amiket csinálunk, és aztán eltelik mondjuk 2 hónap, megint rögzülnek a feladatok, és te látod, hogy innen eljutottál idáig, és ma már egy interjúja Pistikének az elsőhöz képest, hát mérföldekkel jobb, és odafigyel azokra, amiket te mondtál neki, vagy tanácsoltál neki. Az egy nagyon klassz érzés.
Akkor szereted ezt a tanítói pályát?
Nem, most én szerintem egy éve, vagy már fél éve az Exatlon előtt voltam utoljára, mert most elég leterhelt állapotomban vagyok, és most nem vittem osztályt, de amikor csinálom, akkor ezek jelentik a sikerélmény nekem.
Picit visszatérve a Bundesligára, mennyit számít a nézettségnek, hogy rengeteg magyar játékos ott van? Emiatt nagyobb a figyelem most Magyarországon a Bundesliga iránt?
Biztos, tehát ez nem is kérdés. Óriási mázli az, hogy Dárdai visszatért, hogy Löw Zsolt a Bayern edzője, egyik edzője, Dominikék a Lipcsében, Sallai a Freiburgban, Schäfer Andris. Ugye, hát most azért gyakorlatilag 2 olyan csapat is van, akinek stabil magyar válogatott játékosai vannak, akik BL indulók lesznek, az Unión meg a Lipcse, Freiburg Európa Liga induló lesz, Bayern a BL-ben, szóval most ez így nagyon rendben van ebből a szempontból. Tehát amellett, hogy nagyon jó a liga, tehát ilyen izgalmas bajnokság az európai top ligákat tekintve nem volt, mint most a Bundesliga. Az utolsó fordulóban, hát emlékeztek rá, hogy milyen körülmények között dőlt el, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt kizárólag nálunk kísérhették figyelemmel. Ez egy jó érzés.
Mondjuk a termék szempontjából mennyire tesz jót a Bayernnek az uralma?
De hát nincs uralma, pont ez a lényeg.
Hát idén nem volt, de hogy azért...
Mi a garancia arra, hogy lesz? Nagy,
hát jó kérdés, hogy a jövőben mennyire maradnak meg a Bayern bajnoki címek, de az elmúlt években nagyon sokszor ez volt.
Nézd, amikor 10 fordulóval a bajnokság vége előtt eldől, a bajnoki cím az nyilván nem jó. A tévének sem jó, a csapatoknak sem jó, a szurkolóknak sem jó, senkinek nem jó. De hál' Istennek idén nem egy ilyen szezont láttunk.
Brandépítés szempontjából... Mi a legfontosabb? Felépítettétek annó Digénél a Premier League-et is, meg volt egy időszak, amikor a francia bajnokságot is átvettétek, és ott is újra fel kellett építeni, most a Bundesliga-t, meg a Premier League-et is építitek. Hogyan lehet felépíteni televíziós szakemberként a brandet?
Ebben nagyon nagy szerepük van a magyar játékosoknak. Nyilván kell egy jó minőségű liga, ez adott. Aztán, ha vannak magyarok, az egy ráadás, mert lehet köré építeni, lehet kimenni hozzájuk forgatni, lehet kapcsolni őket összefoglalókban. Kell alapvetően csinálni szerintem egy felvezető műsort mindig, ami adott volt a Digin is, most az Arena 4-en is, ami én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez a szórakoztatva, informáló, leülünk, beszélgetünk, de természetes módon beszélgetünk. Aztán van, akinek ez tetszik, van, akinek meg nem. Hál' Istennek a visszajelzések alapján rendben vagyunk, ezt köszönjük is a nézőinknek. És onnan meg megy minden a maga útján, tehát igazából, hogyha jó a bajnokság, jó a meccs, akkor azt meg fogják nézni. De ez kicsit olyan, hogy mit tudom én, a sztéket, azt meg lehet enni egy dobozon ülve is, nem tudom, műanyag késsel, műanyag villával, meg egy szépen terített asztalnál is, ugyanaz az érzett a tápcsatornában, de mégis azért a körítés az teljesen más, és kicsit ehhez hasonlítom azért a stúdiós körítést is egy-egy meccsnél. Tehát azt meg lehet úgy csinálni, hogy még jobban kedvet kapjál meccset nézni mondjuk.
És milyen kihívás volt az Exatlonban is részt venni, kimenni Dominikára, onnan is közvetíteni, stb.
Hogyan jött ez a lehetőség?
Úgyhogy megkerestek.
Én azt gondoltam.
Nem én kopogtattam, hogy... Ez pont olyan, amit mondtam, hogy vannak mindig, vagy érkeznek olyan feladatok, amik egy kicsit megtörik azt, amit addig csináltál. Ez egy óriási kihívás volt, egy több mint 100 fős stábnak a kirakatában dolgozni, ott... Hát figyelj, eleve az, hogy te, nem tudom én, 8000 kilométerre dolgozol, majdnem 4 hónapon keresztül, 7-ből 6-ot, tehát ilyen 8-10 órás forgatásokat képzeljetek el naponta a 40 fokos hőségben, az nem volt könnyű. De hozzá lehet mindenhez szokni, ehhez is. Ott is egy nagyon-nagyon klassz pont, egyébként aminap találkoztam az ottani csapattal, és ez egy nagyon-nagyon jó emlék, így visszagondolva. Nagyon-nagyon jó csapat dolgozott ott körülöttem, nagyon profi szerkesztőkkel, riporterekkel, stábbal, és ez egy tényleg megtisztelő feladat volt, hogy azt ott végig tudtam csinálni, és nagyon kellemes emlék.
Nagyjából hamarosan elérkezünk a jelen időbe, így a vezetésbe. Minek tulajdonítod azt, hogy azért tényleg mindig jöttek ezek a lehetőségek, amit most is kiemeltél, hogy mindig jön egy olyan pont, és nyilván a döntéseidet is jól hoztad meg. Ezt minek tulajdonítod be? Egyszerűen csak így alakult, vagy ennek másfajta okai vannak?
Hát ha jobban belegondolok, hogy milyen oka lehet, tehát van egy megérzése az embernek, azért csak ezt csinálom már 20 éve, több mint 20 éve, 2002-ben kezdtem, és van valamennyi tapasztalatom az ügyben, hogy mit érdemes, volt melléfogás is, tehát amire azt mondom utólag, hogy azt nekem nem kellett volna megcsinálnom, mert egész egyszerűen nem állt jól nekem. Van ilyen is.
De biztos, hogy nem csinálnád meg, vagy kellett az a tanulság, hogy tudd, hogy ez az irány nem neked való?
Valószínűleg kellett. Tehát ahhoz, hogy én tudjam, hogy ezt máskor nem, ahhoz kellett nyilván ez a tapasztalás, igen. Igen. De van ilyen, de mondjuk 10-ből 9 döntés az eddig, hál' Istennek, úgy rendben volt.
Melyik áll hozzád a legközelebb, hogyha tudsz egyáltalán választani, a műsorvezetés, vagy a kommentátori pálya?
Hát én mostában nagyon kevesetben, most a válogatott meccsek alatt közvetítettem 3-at is 4 nap alatt, itt az utóbbi időszakban, az EB-s elejtezőkön, de hát egyértelműen most már nekem a műsorvezetés az, ami a fő profilom, az Arena 4-en is így szól a megállapodás, hogy főleg... Uh-huh. Főleg a stúdióban számítanak rám. Aztán, ha úgy van, és éppen nincsenek stúdiós műsoraink, és vannak meccsek, akkor tök szívesen kommentálok, mert az is egy szerelem. Az egy tök más dolog, mint a műsorvezetés, de nagyon szeretem azt is.
És hogyha már műsorvezetéssel tudod képzelni, hogy televíziós vetélkedőket levezess, és más területen is kipróbál magad?
Ki tudja, lehet, elő fog fordulni.
Ilyen szempontból a jövődet mennyire tervezed tudatosan?
Nagyon tudatosan tervezem.
Akkor milyen terveid szerepel?
Ugye mindig jön valami, ami valamerre visz egy kis időre, és ha lesz ilyen, és két nagyon fontos dolog van. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy nekem van-e ahhoz kedvem. Hál' Istennek mondhatom azt, hogy nem, mert mondhatom azt. Illetve, hogy az Arena 4-hez való kapcsolódásom, mert nekem az a fő tevékenységem, és az első az én életemben szakmai szempontból, hogy azzal mennyire tudjuk összeegyeztetni, mert hogyha igen, és az jó az én anyacsatornámnak, akkor igen, akkor nyitott vagyok.
Vannak ilyen sportesemények, vagy akár olyan műsorok, ami bakancslista neked a gyerekkori álom, és még nem pipáltad ki, vagy ami gyerekkorodban álom volt, vagy amikor elindultál ezen a pályán, akkor már nagyon sok mindent kipipáltál azóta.
Nekem a Bajnokok Ligája volt az álmom, tehát pont nemrég ültem le beszélgetni a Szoboszlai Dominika, neki az volt az álmom, hogy a pályán hallgassa a Bajnokok Ligája himnuszt, meg gólt lőjön, nekem meg az volt az álmom, hogy közvetítsek egy Bajnokok Ligája döntőt, és ez nekem kétszer megadatott helyszínről. Nekem ez egy olyan mellette Európa Liga döntőket, tehát e tekintetben, hogy mondjam, nem viszket a tenyerem, de nyilván van olyan, amit még nem, és pont az Exatlon kapcsán döbbettem egyébként rá saját magammal kapcsolatban is, hogy a sport az első, meg az a szerelem, meg az a minden, de azért néha, hogyha valami más csinálhat az ember, akkor attól csak több leszel, és egyébként az nagyon jó hatással tud lenni a te sportműsorokban nyújtott teljesítményedre is, mert egy csomó mindenre rálátsz, egy csomó mindent tapasztalsz, tanulsz, magadba szívsz, és ennek a te stúdióbeli jelenlétednek mondjuk az Arena 4-en szerintem jót tesz ez.
Ezeket a BL döntőket mennyire tudtad megélni? Ezeket a pillanatokat?
Utána inkább.
Ott akkor az adrenalin elviszi, és ott...
Meg ott akkor másra figyelsz, tehát eleve például 2015-ben Berlinben ott mi úgy összevesztünk a Dárdai Palival, nem tudom, azt meséltem már, lehet, hogy nem meséltem még eddig nagyon sehol. Tehát ott ketten közvetítettük, akkor a Hertha edzője volt, meg a magyar válogatott is, párhuzamosan futtatta a kettőt, és hát mesélte, hogy volt olyan, hogy bement a Hertha öltözőjébe, és mondjuk magyarul kezdett el beszélni, mert annyira sok volt akkor neki a kettő együtt, hogy egyszerűen nem tudta úgy szétválasztani a szövetségkapitánykodást, meg azt, hogy a Hertát ő akkor irányította. És valahogy nem találtuk meg egymást, ott a stadion előtt megbeszéltük. Hát ő úgy ismerte, vagy ismeri azt a területet, mint a tenyerét, én kevésbé akkor jártam először életemben Berlinben, és nem találtuk meg egymást, és már közeledett az idő, amikor nekünk ott a pályaszélen jelenésünk volt, mert be kellett jelentkeznünk a közvetítés előtt, és ott már akkor mondta, hogy akkor hazamegy, ő nem csinálja, blablabla, bla, bla, és akkor mondom, hogy hát ezt mindegy, én is egy kicsit megemeltem a hangomat, és akkor ebből volt egy feszkó, de aztán találkoztunk, együtt töltöttünk egy jó pár órát, és nagyon jóba lettünk.
Volt még ilyen ember, akivel összetűzésbe kerültél?
Hát persze, a Sallói, vele mindig. De vele úgy, hogy most nem is dolgozunk együtt, vele még úgy is.
Úgy is? De jóban is voltatok, nem? Vagy emellett volt egy ilyen része?
Vagyunk a mai napig, tehát ez egyik legjobb barátom. Ő nagyon sok mindent tud rólam, én nagyon sok mindent tudok róla, és ez így a jó barátságunk alapja.
Hogyha akkor valakit kellene mondani, hogy legjobban szerette vele dolgozni, és időnként a legnehezebb is volt, akkor ő lenne?
Legjobban a mostani csapatommal szeretek dolgozni, és plusz a Sallói, tehát ő egy ilyen Jolly Joker, aki az egyik messze a legjobb egyik szakértő ma Magyarországon, én azt gondolom, mivel mindenre van rálátása, ő volt sportmenedzser, klubigazgató, van legmagasabb szintű edzői végzettsége, volt profilabdarúgó, a fia volt utánpótlás válogatott, most is aktív játékos, tehát az utánpótlásra is van rálátása, tehát olyan szinten rálát a futballra, ahogy nagyon kevesen.
Mint televízió szakember, gondolom figyeled a külföldi csatornákat is, meg a külföldi trendeket. Mi az, amitben kellene itt Magyarországon fejlődnünk, akár körítésben, mit kellene átvennünk, mi az, ami javítanál, akár mint műsorvezető, producer, vagy ha belenyúlhatná egy picit, hogyan tennéd jobbá?
Mindig vannak ötletek, meg mindig van fejlődés, természetesen ez nem is kérdés. Tehát én eleve mindent és mindenkit nézek. Tehát én pontosan tudom azt, hogy ki mit produkál itt, ez egy kis terület, ez a sporttévés piac. Én azért nézek mindenkit, figyelek mindenkit, beleértve magamat is, és pontosan tudom, hogy mi az, amit én nem jól csináltam, vagy adott esetben jól csináltam, még akkor is, hogyha a néző ezt nem veszi észre. Tehát fejlődni mindig lehet mindenkinek. Manapság már annyi fajta stúdiós verziót lát azért az ember a különböző sportcsatornákon, hogy mindenki eldöntheti azt, hogy mit szeret nézni, mi az, ami őt szórakoztatja, mi az, ami őt kikapcsolja. De mondom, a visszajelzések, meg én azért látom a számokat e tekintetben, hál' Istennek nincs szégyenkezni valónk.
Egyébként önmagadat is mondtad, hogy visszanézed és revidiálod. Mm-hmm. Meddig nézted meg magadat, hogy akkor
mind a mai napig?
Mai napig. Hát én tegnap este mondjuk közvetítettem focit egy nagyszerű... mit közvetítettem tegnap? Észak-Írország Kazaksztán meccset. Mm. És hazaértem, és az volt az első, hogy vissza, nyilván nem a 90 percet hallgattam vissza, de belepörgettem, ahol tudtam, hogy ott valami volt, vagy mert másképp kellett volna, vagy mondjuk egy gól döntött, azt nyilván meghallgatja az ember, hogy ott rendben voltak-e a dolgok, amiket én saját magammal szemben elvárok. Mai napig... Hát például az, hogy az én fejemben mondjuk, ez is egy szakmai dolog, tehát például egy gól van, és egy gól után vannak lassítások, és mindig a lassítás előtti vágópontnál tedd le a hangsúlyt, mert mondjuk van három lassítás, ott három hangsúlylevitel kell a három lassításnál, mert nem tudod mondjuk, hogyha egy összefoglalóba ki akarják vágni ezt a gólt, és mondjuk a háromból csak két lassítást akarnak használni, akkor a másodiknál elvágod, ott lent van a pont, és ott értelmesen tudják azt az adott mondatrészt használni. Tehát például ilyenekre szoktam figyelni.
Például a három évvel ezelőtti tribünadást is visszahallgattad?
Vissza, persze. De egyébként rájöttem, hogy az 2019-ben volt, tehát már 4 éve.
Hú, de repül az idő.
Igen.
És akkor ezeket ki is jegyzeteled egyébként? Vagy csak volt olyan, ami hiba volt, akkor azt visszanézed.
Megjegyzi az ember. Megjegyzi
meg
az
mennyire
ember.
Vagy maximalista magaddal szemben?
Hát jobban, mint... Tehát saját magamat magamnál jobban kevesen ismerik, tehát pontosan tudom egyrészt, hogy mi áll nekem jól, mi az, amiben nekem az adott szitút máshogy kellett volna reagálnom. Persze. De mondom, ez a néző számára ez ez nem tűnik fel, csak tudod, ez olyan, hogy a jobbnál is lehet jobbat csinálni, tehát a néző nem tudja, hogy adott esetben te tudod, hogy lehet jobbannál.
Sosincs tökéletes interjú, egy tökéletes mérkőzés.
Szerintem nincs. Vagy nagyon ritka az a kegyelmi pillanat, amikor egy-egy adás után te azt érzed, hogy hátradőlsz, mert mindig van valami, és ami nem is feltétlenül rajtad múlik, hanem mit tudom én, most tök jó kérdeztek, és akkor visszanézitek, na az a világítás, ez nem feltétlenül volt jó, vagy nem tudom. Tehát mindig van valami.
Tehát, hogy mindig van valamelyik kérdés, lehetett volna még jobban feltenni, igen, vagy igen, apró hívába lecsúsznak. Összességében azt mondod, hogy ez az adás rendben volt, ezt szerettem, tetszett, de hogy mindig fel tudsz írni 2-3 dolgot, valamikor meg 10-et is, hogy hogyan lehetne jobb.
Így van, ezt kell minimalizálni.
És könnyen túllépsz ezeken a hibákon?
Van, amin igen, van, amin nem.
Rágódsz rajta?
Uh-huh.
És erre van egyébként bevett módszer? Ezt tanítják, hogy...
És hogy rágódjak?
Nem a rágódás, hanem inkább ez a rész, ami hasznos szerintem.
Jön a következő feladat, tehát ez kicsit olyan, mint a focistáknál, amikor azt mondja egy vereség után, hogy hát sok ideje nincsen töprengeni rajta, hogy most mit miért nem csinált, mert ott van a következő feladat, tehát itt is, amikor szezon van, azért naponta jönnek, tehát rengeteg adással, és ott nagyon nincs idő rá, de azért kell, hogy egy kicsit emézd magad, mert úgy tud szerintem fejlődni, hogy egy kicsit úgy rosszul esik az, hogyha te hibázol, mert hogyha úgy simán túllendülsz rajta, az azt jelenti, hogy nem érdekel.
Gera Zoli is ezt mondta egyébként, hogy külföldön ezt tanították meg neki, hogy igen, elemez ki, de hogy utána jön a következő meccs, és arra koncentrál, és csak rágódsz rajta, kijavítani már nem fogod tudni, hanem a következő meccsen tudod kijavítani, és ezt a szemléletmódot kellett neki Angliában megtanulni, hogy mindig van egy következő feladat, és mindig tudsz javítani, de majd a következő meccsen.
Igen, amikor például a Zoli Európa Liga döntőt játszott a Fulemmel, ugye Hamburgban, akkor azt mi közvetítettük a Digisporton, én voltam kint Hamburgban, és én ott beszélgettem az Olival a meccs után, és ott is ugyanezt a kicsit ott el volt szontyolódva.
Hát egy döntő elvesztése után,
de utána megy tovább az élet, és hát egy tök sikeres pályafutása volt végül is.
Belement egy picit a szakmázás, vagy a kommentátor, vagy mi az, amit leginkább kiemelni, hogy egy kommentátornak nagyon fontos tudnia, mitől sikeres egy kommentátor, de akár műsorvezető, mik a legfontosabb pontok is, mik azok a hibák, amit semmiképp nem szabad elkövetni.
Hú, mennyi időtök van, mert erről órákat tudnék beszélni, tehát az, hogy kommentátorként, ami nagyon bosszant mostanában, amikor megy a meccs, és nincs szinkronban a kommentátor által elmondott azzal, ami a pályán történik. Tehát, mint hogyha a két párhuzamos univerzumban futna egy a kommentátor, meg van a meccs, és úgy nem nagyon zavarja, hogy közben történnek az események, ilyenkor meg tudok örülni egyébként. Tehát szó szerint zavarod a nézőt azzal, hogy valami zajlik a pályán, és te tök másról beszélsz.
Ez a podcast kultúra miatt lehet?
Én nem tudom, hogy ez mi miatt van, de hogy borzasztóan idegesítő, és nem tudom. Tehát például mi volt olyan páros közvetítésem a Saletszal, Prágából közvetítettünk szuperkupa döntőt, egy Chelsea-Bayern meccset, és ő ült mellettem itt, és az eleje, az első 5 perc az úgy telt, hogy be nem állt a szája. És akkor fogtam egy papírt, mert élőadásban voltunk, nyilván nem beszélhettem hozzá privátban, leírtam neki annyit egy papírra, hogy ne félj a csendtől. És szerintem nagyon sok kommentátor fél attól, hogy egy kicsit hallgat. Tehát a meccs attól még megy, a néző látja, hogy mi történik a pályán. Ha valami olyan van, akkor kell beszélni szerintem.
Hát igen, meg ez a tipikus, amikor a kevesebb több sokszor. Meg volt ilyen például, hogy például You Will Never Walk Alone-t éneklik a szurkolók, és ott is végig beszél a kommentátor.
Igen, csak azt ne felejtsd el, hogy például ebben az esetben a Liverpooli nagyon okos Anfield-i rendező, tévérendező rárakja az összeállítást a Liverpool himnuszára. És kommentátorként azt nem tudod megtenni, hogy megy a himnusz, de a képernyőn látod az összeállítást, hogy arra nem reagálsz. Mert az oké, hogy mutatják a szurkolókat, és megy a himnusz, tök jó, akkor kus van. De ha rajta van egy info, egy összeállítás, akkor kommentátorként neked azt reagálnod kell.
Igen, ezt nem teheted meg, hogy később olvasod fel, gondolom.
Hát amikor már nincs ott a képernyőn, akkor már mit olvasol föl? Tehát azt látja a néző, tehát ott kíváncsi arra, hogy ki hiányzik, ki miért került a csapatba, tehát ott tudsz plusz infót belerakni.
Mindezt amúgy ellested, tanultad, mondták neked a nagy öregek?
Nagyon, hát ez tapasztalás azért nagyon sok esetben. Ezt én szerintem ezt a szakmát azért nagyon nagy részben úgy lehet megtanulni, hogyha benne vagy, hogyha csinálod. A műsorvezetésben is 5000 példát tudok nektek mondani, hogy mitől tud ez jobb lenni, és hogy mi például az arénán mennyit dolgozunk azon, hogy az úgy hasonlítson egy tévéműsorhoz. Nagyon sok ilyen kis apróság van, amivel javítani lehet, és ha nincsenek ezek az apróságok, akkor rontani is lehet egy műsornak a felépítésén, színvonalán, minőségén.
Vannak ilyen hibáid, amire mondjuk emlékszel, akár mint műsorvezető kommentátor, hogy 10-15 évvel ezelőtt csináltad, de most már nem csinálod.
Volt olyan, hogy nem figyeltem a válaszokra, hanem a következő kérdésen agyaltam, mondjuk mit tudom, egy 10-12 éve biztos, hogy volt ilyen.
Úgy közben meg azért is bonyolult, mert kell gondolkodni valamilyen szinten a következő kérdésem, hogyha nem mondott olyat, hogy azt tovább tud fejteni, akkor már elő kell állnod egy következő olyan kérdéssel, ami szintén izgalmas, úgyhogy ebbe is bele kell jönni.
Itt kezdődik a riporteri szakma, igen.
Most hülye vicc lenne, ha azt mondanám, hogy nem vettük fel?
Az egy elég hülye vicc lenne, mert szevasztok.
Hát igen. Muszáj volt, 4 év
és
után.
Próbának jó volt, köszönjük. Igen. Most vegyük
most
fel.
Most ezt ugyanígy,
igen,
jó?
Ezt vegyük fel, jó, köszönjük.
Hát ez egy régi utalás volt, azt
igen,
hiszem.
Igen. Nem biztos, hogy a nézők tudják, amikor legutóbb itt voltam, akkor volt egy ilyen, hogy beleestünk egy ilyenbe, ugye?
Szerintem nem tudják. Igen,
nem tudják?
Szerintem poénkodtunk az elején, mint hogyha ezt a kérdést már feltettük volna neked, de volt, nem olyan rég készítettek velünk interjút, és akkor meséltük, hogy kérdeztek ilyet, hogy sztorizgasson, és szerintem akkor ott elmeséltük ezt, hogy ha egyik ilyen nagyon nagy baki, akkor például ott az volt, hogy aki kezelte a technikát, az a srác nem volt ott, és a technikusok sem tudtak ott lenni valamiért, és akkor engem engedtek oda, és akkor annak az lett a...
Tehát miattad volt az egész? 4 év után megtudtam legalább.
De
jó.
Mondtam is ott neked, hogy én szóltam el valamit. Igen, biztos.
Úgyhogy eljöttem megint.
Hát aztán mai napig nem értjük. Hogy a pólót nem gyújtottad föl.
Fogalmunk nincs.
Hát de reméljük, 4 év múlva majd újra eljössz hozzánk.
Jó, ez hosszú idő lesz.
Jó, ez hamarabb is, hogyha szeretnél.
Én VB ciklusokban jövök hozzátok.
Igen.
De köszönöm a meghívást.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Búcsúzunk. Sziasztok.
Sziasztok.
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.